Vannak olyan konfliktusok, amelyek kvázi a hamu alatt égő parázsként nemhogy hónapokig, de akár évtizedekig képesek rongálni egy térség nemzetközi kapcsolatait, és meglepő pillanatokban bukkannak fel. Senki sem gondolta volna például, hogy a hamarosan kezdődő Európa-Afrika csúcs előkészítése diplomáciai csörtékbe torkollik egy jó 40 éves konfliktus miatt. A gond az, hogy néhány afrikai ország, köztük Dél-Afrika ragaszkodna ahhoz, hogy a csúcson részt vegyen az úgynevezett szaharai arab demokratikus köztársaság küldöttsége is. Ezt az országot viszont az Európai Unió tagállamai és maga az Unió nem ismerik el. Pedig fontos dolgokról lenne a csúcson szó, migrációról főleg, és a konfliktusban érdekelt mindkét ország, Marokkó és Algéria egyaránt fontos partnere az Uniónak. A megoldás tehát nem könnyű. Nyugat-Szaharáról Steyer Józseffel, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ marrákesi kirendeltség vezetőjével beszélgettünk.
Nem olyan régen, november 6-án ünnepelték Marokkóban a nagy zöld menet 42. évfordulóját. 1975. november 6-án vonult be mintegy 300 ezer marokkói arra a korábban spanyolok által megszállt területre, amely Agadirtól délre egy három magyarországnyi terület, mintegy 266 ezer négyzetkilométer. Alapvetően sivatagos, rendkívül száraz környezet, de sokan abban gondolkodtak, hogy a terület foszfát kincse, ami Bajun környékén koncentrálódik, illetve potenciálisan esetleg olajkészletek azok, amik gazdasági érdeket is sejtetnek a bevonulás mögött. Valójában Marokkónak más indokai voltak és vannak ezzel kapcsolatban, hiszen a marokkói szultanátusok korában, már az 1800-as években a terület törzsei adóztak a szultánnak, tehát ha úgy tetszik, akkor a szuverenitást a terület fölött Marokkó gyakorolta. Azonban 1973-ban, amikor a spanyol gyarmati fennhatóság megingott Franco tábornok betegeskedése miatt, akkor létrejött elsősorban Algéria támogatásával egy olyan fegyveres mozgalom, a Polisario Front, amely fegyveresen kívánta felszabadítani ezt a sivatagi területet. A 75-ös marokkói bevonulás a háborúskodásnak azt lehetett hinni, hogy majd véget vett, de azzal, hogy Marokkó és részben Mauritánia a spanyolokkal megkötötte a madridi szerződést, ezzel tulajdonképpen a két ország kapta meg azt a korábbi gyarmati területet, amelyet egyébként mindketten magukénak tudtak. Marokkó a nagyobbik rész, míg a kisebbik déli részt Mauritánia foglalta el, azonban a Polisario komoly fegyveres ellenállást kezdeményezett, és ennek kapcsán egy közel 16 éves nyugat-szaharai háború bontakozott ki. Végül az ENSZ közreműködésével sikerült egy tulajdonképpeni tűzszünetet létrehozni. Azonban nagyon lényeges az, hogy a Polisario 1976. novemberében kikiáltotta a szaharai arab demokratikus köztársaságot, kvázi államiságot próbálva felvenni.
Milyen most ez a terület?
Marokkó a területet az ország szerves részének tekinti, és azt kell, hogy mondjam, hogy de facto ezt a tények teljes mértékben alátámasztják azzal, hogy hatalmas és jó minőségű infrastruktúra épült ki egész a déli határig, Dakhla székhellyel bezárólag. Komoly iparfejlesztés is folyt, hiszen a marokkói foszfát termelés egy jelentős részét Alajun környéki foszfátbányák adják. Az a tudatos fejlesztés, amit 6. Mohamed király kiemelt feladatnak tekint, ez a régióban jelentős változásokat hozott, és ez a legutolsó Polisario, illetve Sadr választásoknál már meg is nyilvánult. Tehát az a korábban nagyjából 500 000-ra becsült szaharai népesség, aki az államiság iránt érzett egyfajta elhivatottságot, az jelentősen csökkent, mert hiszen integrálóztak nagyobb részben a marokkói társadalomba, és egy bizonyos részben nyilván az algériai környezetbe.
Mi a nemzetközi közösség, és mondjuk az Európai Unió álláspontja? Számunkra ez nyilvánvalóan irányadó, hogy mit mond erről a nemzetközi közösség. elismeri-e bárki is ezt a szaharai arab demokratikus köztársaságot, vagy ez egy ilyen önkikiáltott állam, mint mondjuk Észak-Ciprus, amit senki nem ismer el?
Viszonylag kevés támogatást kapott, de a kikiáltás időszakában ugye egy sajátos helyzet állt fenn, 1976-ról beszélünk, amikor Algéria rá tudta bírni az afrikai országok egy jelentős részét, hogy ezért Marokkót elítéljék, és ezért Marokkó hosszú ideig, egész idén áprilisig távol maradt az Afrikai Uniótól. A nemzetközi közösség az hajlik arra, hogy a Marokkó által ott elvégzett 40 éves, nagyon-nagyon komoly munka alapján, ami kétségkívül a társadalom a jelentős fejlődését tette lehetővé a spanyol gyarmati múlthoz képest. Azt gondolom, hogy közeledünk ahhoz a ponthoz, amikor ennek az egységes megoldása körvonalazódik.
Marokkó visszatért az Afrikai Unióba. Ez jelzi azt, hogy valamiféle megegyezés is közelebb került, mint az elmúlt 40 évben?
Hatodik Mohamed király másfél éves diplomáciai körutat, nagyon komoly tárgyalásokat folytatott Afrika szerte. Nagyjából két ország kivételével, és ez nyilván Algéria, és érdekes módon a Dél-Afrikai Köztársaság, aki korábban az Afrikai Unióban is a főtitkárt adta, ugye Zuma asszony, gyakorlatilag ezen két ország kivételével szinte az összes afrikai ország de facto elismeri azt a tényt, hogy Marokkó a Nyugat-Szaharát oly mértékben fejlesztette, és a szuverenitást olyan tökéletesen gyakorolta, hogy ez nem képezhet semmiféle egyéb elgondolást.
Ettől függetlenül azért fennáll valamiféle konfliktus. Milyen tervek, lehetőségek vannak ennek az esetleges rendezésére? Tehát egy olyan megoldásra, ami mondjuk Marokkót és a többi országot is bevonva egy véglegesen mindenki számára megnyugtatóan rendezni ezt a helyzetet.
Miután a 16 éves fegyveres konfliktus ugye egy ilyen kvázi béke fegyverszünettel megállt, és utána rengeteg kísérlet történt, amik általában abortálódtak. Hatalmas érdekhalmaz kell tudni összecsiszolni ahhoz, hogy végre kimondhassuk, hogy a végleges status quo létrejött, és a béke megfelelő biztos alapokon nyugszik. Valljuk be őszintén, mindent, de mindent a gazdaság mozgat Afrikában is. Egy konkrét példát mondanék, ugye köztudott, hogy Marokkó és Algéria között a határ, az több évtizede le van zárva, és ez ugyanúgy családokat vág ketté, mint amikor Magyarországon a trianoni határokat meghúzták. Ugyanakkor meg azt hinné az ember, hogy ezzel a gazdasági kapcsolatokat is elvágták, de szó sincs erről. Egyrészt repülőjáratok vannak, másrésztről az algériai gáznak egy jelentős mennyisége Marokkon keresztül megy tenger alatti vezetékkel Spanyolországba, és ugyanígy a villamos áram export-import ezen az útvonalon megy transzitdíj fejébe. Tehát gazdasági kapcsolatok léteznek. Ebből indultam ki, amikor a békemegoldás alapjait kerestem, és ez pedig arról szól, hogy egy úgynevezett triple win, egy háromszoros nyerési megoldást alkalmazzunk, nevezetesen a gazdasági alapokon nézzük meg, hogy mi jó Marokkónak és Algériának, és ezen keresztül a nyugat-szaharai területek most mintegy 20-22%-át ellenőrző szaharai arab demokratikus köztársaságnak. Ha ezt a gazdasági érdeket nevesítettük, és ezt elfogadják a felek, akkor tulajdonképpen Afrika oldaláról feloldottuk a szereplők oldaláról, ugye ez már egy win-win szituáció, feloldottuk azt a fajta konfliktus alapot, ami gyakorlatilag többé-kevésbé valós alapnak tekinthető. Két tényező van itt alapvetően, az egyik az, ami Mauritániát is érintette, hogy van egy nagyon komoly vasércöv, egy nagyon jó minőségű vasércmező húzódik föl a mauritán határtól fölfelé, egész az algériai Tindufig, ami most pillanatnyilag a Polisáriónak is, illetve ennek az állami formációnak nevezett megoldásnak a központja. Ennek a vasércnek valahogy ki kellene jutni a tengerhez. De ugyanígy ki kellene jutni a Dél-Algériába bányászott földgáznak és kőolajnak is, 1200 kilométer helyett 500 kilométer csővezetékkel, mondjuk Lajunig, ami hatalmas kikötővé fejleszthető, és ott mondjuk a cseppfolyósításokat megoldani. Ez Algériában megoldaná azt a problémát, hogy pillanatnyilag a földközi tengeren tudja csak hajóba rakni az Atlanti-óceán helyett a földgázát, illetve a kőolaját. Marokkó tranzitdíjat kapna érte, a cseppfolyósító üzemeltetése munkahelyeket teremtene, ebbe dolgozhatnának azok a nyugat-szaharaiak, akik a területen jelen pillanatban adott esetben még sátrakba vagy menekültáborokba laknak, és innentől kezdve ez szociálisan is feloldana egy olyan problémát, ami egyébként megvan. Másik oldalról lehetőség van arra, hogy akár nagy erőművek telepítésével, és itt jön a win pozíciónak a harmadik eleme, ezért nevezzük triple winnek, nukleáris erőművet telepíteni Lajun térségébe, és gyakorlatilag édesvizet és villamos energiát juttatni, de elsősorban édesvizet, tehát sótalanításra használnánk a nukleáris erőműnek mind a villamos kapacitását, mind a hőkapacitását, és ebből a vízből természetesen kereskedelmi alapon, de vizet juttatnánk azokra a területekre, így a jelenlegi 20-22%-os ütközőzónába, és azon túl pedig az algériai területre is, amivel a terület óriási mezőgazdasági fejlődését is elindíthatnánk. A win pozíció harmadik szegmensében a három nagy nukleáris hatalom, ezen keresztül elsősorban Oroszország, amely most írt alá egy megállapodást Marokkóba pont novemberben Medvegyev elnök jelenlétében, a franciák az Arezával, amelyik kilódik, mert nincs elég megrendelése, de kétségkívül nagy befolyással rendelkezik Marokkóban is, és a harmadik a General Electric, illetve Amerika, hiszen tudnunk kell, hogy Marokkó volt az első ország a világtörténelemben, aki elismerte az Amerikai Egyesült Államok függetlenségét, és ezért különleges kapcsolatokat birtokol az Egyesült Államok kongresszusában, illetve kapcsolatrendszerében. Na most azt gondolom, hogyha ezeket az érdekviszonyokat a szaharai béketervben összegyúrjuk, és a három nagy hatalom garantálja azt természetesen a saját érdekei mellett, hiszen az erőműveket gyakorlatilag ők szállítanák, és így az üzleti lehetőség a részükről is meg lenne a béke támogatásához, akkor olyan gyors fejlődés indulhatna el a régióba, ami a 6. Mohammed királynak azt a vízióját, hogy Marokkó és ezen belül Marokkó déli része egy komoly gazdasági platform lehet Afrika dinamikus fejlesztésében, ez mindenképpen megalapozódna, ezt támogatná. Ha ez a gazdasági fejlődés létrejött, amihez mi a magyar HTCC részéről már 3 évvel ezelőtt letettünk olyan platformfejlesztési tervet, hogy Dakhlától 50 kilométerre délre, tehát a Mauritán határ felé, a Szintra-öbölbe, Afrika legnagyobb logisztikai bázisára készítettünk egy koncepciótervet. Ezzel Afrika Szingapúriát hozhatnánk létre, és az ott rögtön 4-5 sivatagi ország esetében hatalmas gazdasági fejlődést indukálna. Én azt gondolom, hogy ez az a pozitív kimenet, amire a világ vágyik, amihez a világ szívesen adja a támogatását, akkor véglegesen rendezhetjük mindenki megelégedésére ezt a marokkói és volt spanyol szaharai kérdést.